Jó estét kívánok, kedves hallgatóinknak! Ez a Szószátjár műsora. A stúdióban itt van velem Nádasdy Ádám, én Kálmán László vagyok.
Jó estét kívánok!
Az adást készíti Burger Lajos, a szerkesztő Sugár Ágnes. És ebben a műsorban, mivel rengeteg hallgatói kérdés gyűlt össze, leginkább ezekkel fogunk foglalkozni, nincs most meghívottunk, szakértőnk, és az első részben, elsősorban az elmúlt műsorral kapcsolatos megjegyzésekre fogunk kitérni, mert nagyon nagy hullámokat kavart több téma is, ami az előző műsorban terítéken volt. Egyrészt ez a nőügyes történet, ugye Orbán Viktor nőügyei, mármint, hogy a...
Ez mindenkit érdekel.
Ez mindenkit érdekel, és sokféle reakció jött, mindenféle hipotéziseket fogalmaztak meg a hallgatóink. Hallottam például olyat is, hogy ő valószínűleg azt akarta mondani, hogy külügyekkel nem foglalkozott, csak az utolsó pillanatban rájött, hogy az nem oké. Nem tudhatjuk, hogy így történt-e. Talán a legérdekesebb kommentárt felolvasnám. Egyrészt azért, mert Garaci László írta, másrészt azért, mert egy olyan aspektusára világít rá, amiről persze mindannyian tudunk egy kicsit, de nem említettük a műsorban, Rézanna sem említette.
Ezek szerint Garaci László hallgatja a Szószátjár műsorát?
Hát, hogy ezt a műsorát is hallgatja, azt nem tudom, de a múltkor itt ezek szerint hallgatta.
Örvendünk.
Azt az oldalát emelte ki ennek az egész problémának, hogy az ilyenfajta válasz, mint Orbán Viktornak ez a válasza, azon kívül, hogy semmi értelme nincs, mégis milyen célt szolgál. És ebben valamilyen szabályosságot fedez fel, vagy visszatérő mozzanatot fedez fel.
Mit mond?
Garaci László azt mondja, a nőügyekkel nem foglalkozom témához, szerinte szándékosan inadekvát válasz, ironikus retorikai fogás, ami általában azt jelenti, a kérdésedre nincs válasz, ne is folytasd, kopjál le, stb. Ugye, tehát, hogy elhárítja valójában a választ, és ez tényleg több politikusnál hallani lehet, hogy olyan mértékben abszurd választ ad, hogy abból az derüljön ki, hogy itt ennek a kérdésnek sincs értelme, elvicceljük a dolgot, stb. A lényege, folytatom az idézetet, a lényege, hogy a kérdésből kiemel egy elemet, és arról asszociál, mond, állít valamit, ami teljesen irreleváns az eredeti kérdés szempontjából. Például arra a kérdésre, milyen idő lesz holnap, a válasz, hiányolom Aigner Szilárdot a képernyőkről. Kicsit dada és zen, de itt Orbánnál inkább csak azt jelenti, hogy semmi között hozzá, és a macsóságon túl valami olyasmire is utalhat, hogy amikor te kérdezel, azt én egy végtelenül alacsony nívójú diskurzusnak érzékelem.
Ez persze minden politikus szereti éreztetni az újságírókkal. Igen.
Hát nem tudom, igen. Tehát lenézik őket. Én szerintem nem jó stratégia állandóan lenézni. És nem csak az újságírót, hanem tulajdonképpen így potenciálisan az összes
a
polgárt.
A népet.
Igen. A népet nézi le azzal, hogy így elhajtja ez őket, ez hogy igaz. Úgy mondjam. Hogy miért a nő motivum emelődött, megint idézem, hogy miért a nő motivum emelődött ki a vezér tudatában, és hogy lett belőle nőügy, tehát hogy miért éppen ezt a megoldást választotta, és gondolta vélhetően nagyon szellemesnek is egyúttal, azt én már a zárójelben klinikai lélekbuvárokra bíznám, nem nyelvészeti kérdés.
Így van.
Hát természetes, hogy nem nyelvészeti kérdés, ezt igen.
Ez talán bilangos. Retorikai kérdés, vagy ugye van olyan, hogy pragmatika, amely a nyelvnek a használatát, a szituációban való működését vizsgálja, hát talán még oda lehetne sorolni.
Igen, de a pragmatikában is bizonyos szabályszerűségeket próbálnak meg feltárni, igaz. Hogy mit hogyan szoktunk használni. Igen. Ez pedig olyan, mintha egy teljesen, jól mondja szerintem Garaci, hogy lélekbúvárokra tartozik, hogy valakinek milyen asszociációja keletkezik. Igen. Véletlen, vagy nem véletlen szerint.
Hát, vagy hogy bújik, ki a válaszadás elől.
Igen, igen, hogy a válaszadás elől, amikor kibújik, és egyszerűen szabadon asszociál a kérdésről valamire.
Mi jön be?
Akkor mi ugrik be pontosan, igen. Hát ez inkább igen. Lélektani igen. Kérdés.
Menjünk tovább.
A másik téma, ami nagyon megmozgatta az emberek fantáziáját, az a létige és vaveragos, vagy vavetoldalékos határozó igen év kapcsolata. Igen, most elbizonytalanodtam, hogy határozó igen évről meghívhatjuk-e, jó, mert hát formailag annak szoktuk annak. Hívni.
Igen. Tehát így, a sír igen. Fel van tárva.
Így van. És erről is szó esett a múltkori adásban, mert egy hallgatónk ezt panaszolta és germanizmusnak minősítette, és azt persze több hallgatónk megjegyezte, hogy ez nyilvánvalóan nem lehet germanizmus.
Hát a németben német ilyen nincsen.
Hát a németben ilyen nincs.
Lehet, hogy germanizmusnak nevezi azt, hogyha van szócska egy mondat közepén szerepel, mert hogy a németben is gyakran van, de hát ez nevetséges, mert minden nyelven van szócska.
Inkább arra gyanakszom, hogy azért hívja ezt valaki germanizmusnak, nem is tudom egyébként honnan származik.
Nem tudom én sem.
Mert úgy gondolja így, itt a vave az a német participiumnak felel meg, és ahhoz hasonló német szerkezet van, de hát akkor meg nem ugyanaz a szerkezet.
Hát igen, igen, igen. Nos, ugye azt azért állapítsuk meg, hogy az a mai magyar stílusérzék valóban különbséget tesz a van vave szerkezete között, attól függően, hogy mi az ige. Ugye, jól
igen,
mondom?
Igen, igen.
Tehát, hogyha az ige egy rendes tárgyas ige, mint az előbb mondtam, ugye feltárjuk a sírt, a sír fel van tárva. Ezzel semmi baj nincsen. Összeadjuk az adatokat, az adatok össze vannak adva. És hadd idézem...
Igen, de azért jegyezzük meg újra, amit a múltkor is megjegyeztem, hogy van egy babona, amely szerint ez kerülendő.
Ez nagyon érdekes, de hogy ki mondja ezt, és miért?
Azt nem tudom, de Mihály Péter barátunk, aki szintén hallgatja ezek szerint ezt a műsort, azt mondja, hogy az úgynevezett helyesírás ellenőrző programok, ami persze ebben az esetben most inkább stílus ellenőrzőt kéne mondanunk, mert ez nem a helyesírás része, azok is panaszkodnak ezekre a szerkezetekre. Tehát automatikusan, én nem tudom, mert nem használok ilyet, de fölugrik valami üzenet, hogy ilyet ne használjon az ember.
Nem kéne szólnunk Prószéki Gábor professzornak, a Nyelvtudományi Intézet igazgatójának, hogy módosítassa a stílusjelentőző.
Igen, mert az ő cége készítette az egyiket, de nem az övé az egyetlen szerintem. Tehát nem tudjuk, de vádoljuk
igen,
azzal, hogy...
Igen. Ha szabad felolvasnom egy olyan konzervatív munkából, mint a nyelvművelő kézi szótár, amelynek egyébként hát egy kicsit régies az egész hozzáállása, ha mondhatom így, egy nyakkendős stílust tár elénk, így ír. Gyakori hiba, hogy a határozói igenév helyett inkább a T képzős melléknévi igenevet alkalmazzák állítmányként, például a tétel bizonyított, vagy ehhez minden feltétel adott. Ezek jó magyarsággal így hangzanának, írja a nyelvművelő kéziszótár, a tétel bizonyítva van, vagy a tétel be van bizonyítva, illetve ehhez minden feltétel adva van. Ezt ajánlja ez a nyakkendős konzervatív munka.
Ami csak annyit bizonyít persze, hogy ez az adva van kerülése, az egy babona, az még a nyelvművelőknél sem dívik valójában,
igen,
tehát
igen,
még ahhoz igen, képest is babona,
igen,
de én nem értek teljesen egyet vele abban, hogy a másik verzió az teljesen rossz. Nagyon sokszor az is jó, de most ne arról beszéljünk, mert nem az
igen,
a témánk.
Igen.
De nekem az, hogy minden feltétel adott, az nem különösebben rossz.
Nem.
Attól
nem.
Még nagyon sok ilyen tövégűt én sem használnék igen, ebben a helyzetben, de pont az adottal nekem egész jól elmegy.
Azt is mondja, Laci, ehhez mit igen, szólsz? A nyelvművelő kézi szótár. Az a mondat, hogy az ellátás biztosított, idegen hatást tükröz, mert pontos szerkezeti megfelelője a német Die Versorgung ist gesichert mondatnak.
Igen, hát ezt ugye lássuk, hogy ez spekuláció, hiszen semmi bizonyítéka nincs arra, hogy ez német hatásra jött létre, éppenséggel a magyaron belül is belső fejlődésként is létrejöhetett. De abban egyetértek vele, hogy hülyén hangzik.
Igen,
tehát,
igen.
És nem szoktuk
igen,
használni
igen,
valóban,
igen,
amennyire
igen,
én, igen, mint anyanyelvi beszélő, ezt
igen,
meg tudom ítélni.
Zárójelben jegyezzük meg, hogy ez a munka és kiváló szerzői láthatóan azt axiomának tekintik, hogyha valami idegen hatást tükröz, akkor az nem jó.
Hát ez vicces. Hát
de ugye ezt mi nem gondoljuk így, miért ne tükrözön valami idegen hatást? Hát
azt kell mondanom, hogy még a legsznobabb és nyakkendősebb ismerőseim sem ezt a kritériumot használják, hanem azt mondják, hogy azt kell használni, amit az elit használ, vagy amit
igen,
a
igen,
fentebb stíl
igen,
előír. Ugye azt nem lehet komolyan mondani, hogy ha valami idegen hatást tükröz, akkor
ugye,
az kerülendő, hát ez tényleg
ez egy nagyon erős purizmus volna.
De egyébként nem mondja, hogy azért kerülendő, csak azt mondja, vagy azt mondja,
igen,
hát nem
de
tud,
vele van
sugalja
szőre,
egy
igen,
kicsit.
Igen, igen, igen.
Jó, akkor térjünk vissza a vaves dologra. Ugye a legtöbb hallgatónk az azt vonta kétségbe, vagy azt kérdőjelezte meg, hogy mi is a pontos köre azoknak az igéknek, amivel ez gördülékeny, ez a le van írva...
Úgy van.
Fel van tárva, vagy mi volt az előző?
Ez nem lesz például könnyű, ha ezt kifejtjük, de tudományos ismeretterjesztő műsor vagyunk, amelyik pontosan definiálja a kétéltűek és a hüllők közötti különbséget.
Ez így van, a különbséget tudjuk definiálni, aztán, hogy az embereknek pontosan hol húzódnak a határaik, abban, hogy mit fogadnak el, és mit nem, az már igen, nem ilyen éles.
Igen, igen.
De a kategóriák valóban élesek.
Mondjad.
Tehát arról van szó, hogy azt már a múltkori műsorban is említettem, hogy ezek akkor igazán a legjobbak, ezek a szerkezetek, amikor az ige tárgyas, és azt szeretnénk, hogyha az alany szerepét az játszaná, aki egyébként a tárgy szokott lenni. Ugye ezt hívják passzív szerkezetnek.
A sír fel van tárva.
Fel van tárva. A sír az, amit feltárunk, tehát az valójában a feltárnak a tárgya, igen, és ezért hívják passzív szerkezetnek, mert más nyelvekben is ez szokás, igen, vagy így szokás hívni, hogy amikor az, ami szokásosan tárgy szokott lenni, az alanyi helyzetbe hozzuk, alanyi szerepet.
Mondjuk meg, hogy a nyelvészetben az ilyen tárgyat, mint esetünkben a sír, amelyet feltártunk, páciensnek szoktuk nevezni, hiszen ez kapcsolatban van a latin passzív szóval, páciens, mert hogy elszenvedi, ugye, mint hát a betegek a kórházban elszenvednek egy betegséget, ők azért páciensek, mi pedig páciensnek hívjuk. Azért, hogy ne kelljen tárgynak hívni akkor, amikor már átalakítottam a mondatot, a sír fel van tárva, hiszen itt alany.
Igen, tehát az, hogy alany vagy tárgy, azt a magyarban a végződés, vagy a végződés hiánya mutatja, míg azt, hogy páciens vagy más,
ágens, ugye a másik.
Vagy egyéb szereplő, igen, azt pedig a szerepe mutatja.
Igen. Igen.
A páciens egyébként, mint ebből a példából is látszik, nem biztos, hogy szenved. Tehát a sír hát, valójában nem szenved, amikor feltárják.
Jó, hát elszenvedte a feltárást.
Igen, hát úgy szoktuk mondani, igen, hogy az a dolog, ami állapot vagy helyváltozáson megy keresztül, az igen, esemény következtében.
Igen.
Hát a sír az állapotváltozáson megy keresztül. Ezeket hívjuk páciensnek. Na de ez nem a teljes igazság, és erre többen felhívták a figyelmemet. Egyébként azért hallgattam el azt a teljes igazságot, mert nem akartam túlbonyolítani a dolgot, tehát én is tudom persze, hogy nem csak ilyen igékkel használjuk ezt a szerkezetet, hanem olyan igékkel is, amelyek nem tárgyasok ugyan, de az alanyuk az ugyanilyen páciens szerepet játszik, tehát ugyanúgy állapotváltozáson megy keresztül az esemény következtében.
A csónak ki van száradva.
Így van, be vagyok rekedve.
Igen, mert a kiszárad, annak nincs tárgya, nem lehet valamit kiszáradni. Más kérdés a kiszárítani, de most nem arról beszélünk. Igen. Kiszáradni lehet, de valóban igaz, hogy páciens, mert a csónak nem csinált semmit, ő ugyanúgy elszenvedte a dolgot, ha tetszik, átment egy ilyen változáson, mint a sír, amelyet föltártunk.
És ha már ismeretet terjesztünk, akkor jegyezzük meg azt is, hogy itt nagyon hasonlít bizonyos igéknek a tárgyának a szerepe, amelyek ugye ezek szerint valami állapot vagy helyváltozása mennek keresztül, és más igéknek az alanya ugyanilyen szerepű, ugye kiszárad a torkom, ki, vagy a csónak, vagy berekedek. És vannak olyan nyelvek, csak gyorsan, ezen nem fogunk tovább lovagolni, csak vannak olyan nyelvek, amelyek ezt a hasonlóságot abban is kifejezik, hogy ugyanolyan esetet használnak, hogy a magyarban nem. A magyarban mi a tárgyesetet használjuk, hogyha egy tárgyasége tárgyáról van szó, és az alanyesetet, hogyha egy ilyen bereket, kiszárad jellegű ége alanyáról van szó.
Igen.
De vannak nyelvek, amik azt használják ki, vagy azt fejezik ki, hogy ez a két dolog mennyire hasonlít, ugyanazt az esetragot adják a kettőnek.
Ez a nagyon baszk, érdekes ugye? Jelenség.
Ilyen a baszk, ilyen a grúz, és a világ számtalan nyelve egyébként.
Úgy hívják ergatív nyelveket, ugye? No, de vissza a magyarhoz.
Igen.
Tehát az előbb, amit mondtunk, a kiszárad, a bereked, a nem tudom micsoda, ezek páciens alanyú, intranzitív igék. Ezt most elismétlem, páciens, mindenki írja, páciens alanyú, intranzitív igék.
Tehát tárgyatlan igék
igék ugyan, de van egy elszenvedőjük, akivel valami történt. Ismétlem, tehát visszaugrok egy pillanatra, az a szép madácsi sor, hogy be van fejezve a nagy mű, igen. Ez egy gyönyörű és hibátlan magyar sor. Borzalmas lenne, ha valaki azt mondaná, hogy a nagy mű befejezett. Igen, igen, hála Istennek, nem írják még át. Ez tranzitív ige, ugye, mert a nagy művet befejezte az Úristen, kész. ki van száradva a torkom, ez a második kategória, ez a páciens alapú intranzitív. Ezt sem érezzük, azt hiszem egyikünk se érzi ezt helytelennek vagy rossznak. Sokan valamiért félnek ettől, mert nem tudom, valaki egy nagy bunkóval megfenyegette őket, hogy ilyet nem mondjanak.
De szerintem egyébként az, hogy be van rekedve valaki, azt még csak nem is kerülik, mert...
Nem mondják azt, hogy én berekedt
vagyok. De mondják azt is, de szerintem... Tehát főleg a... Hát nem tudom, bizonyos igéknél érzik másért.
Ugye szögezzük le, az emberek össze-vissza beszélnek, és nem tudják az anyanyelvüket. Ez nagyon fontos. Ezt is tessenek fölírni. Na de most van-e harmadik kategória, és az tényleg nagyon érdekes.
Bizony az az érdekessége ennek az egész jelenségnek, hogy ugye miért használjuk ezt a szerkezetet, erre még esetleg visszatérhetünk különben, hogy miért nem mondjuk ragozott igével.
De nem mondjuk el a harmadik kategóriát?
De ide akartam eljutni. Ja. Tehát, hogy nem csak azért használjuk, ugye, hogy személytelen szerkezetet használjunk, amiről már a múltkor is beszéltem, még erre is visszatérhetünk. Tehát, hogy az alanyt ne kelljen kimondani, akkor, amikor azt mondjuk, hogy fel van tárva a sír, ne kelljen azt mondani, hogy kitárta föl.
Igen.
Hanem azért is, mert ilyenkor mindig egy úgynevezett eredmény állapotról van szó, tehát ugye van egy esemény, aminek van egy elszenvedője, és van egy eredménye, ami az esemény bekövetkezése után áll fönt.
Kiszáradt. Igen.
Hogy a csónak most már ki van száradva, igen, én már be vagyok, igen, rekedve, ez a dolog, igen, lezajlott.
Igen.
A sír fel van tárva. És ezért tulajdonképpen ez a mozzanat, vagy ez a vonása ennek a szerkezetnek annyira szembeötlő, hogy most már egyre inkább önállóan ezért a funkciójáért is használják az emberek, hogy az eredmény, a befejezettség utáni eredmény fennállására utaljanak, hogy már olyan igéknél is használjuk, amelyeknek igazából nem páciens az alanya, hanem igenis egy aktív cselekvő,
vagyis ágens, ugye a latinosan. Ágens alapú intranzitív például elutazik.
Így van. Azt nem elszenvedi valaki, mert az egy szándékos cselekvés.
Igen. Igen.
Ennek ellenére az, hogy valaki el van utazva, ez szerintem a legtöbb beszélőnek teljesen jól hangzik.
Tehát ez a harmadik kategória, ez az egyébként, amelynél én is, mint konzervatív stiliszta azért néha megállok, hogy használjam-e vagy se. Tehát a turisták már be vannak szállva a buszba, nem tudom. Érdekes egyébként, hogy múlt időben könnyebben használnám, mert ott világosabbá válik, hogy én nem a cselekedetről, hanem az állapotról beszélek. Tehát a turisták be voltak szállva a buszba, amikor kiderült, hogy nincs benzin, és az idegenvezető kénytelen volt mindenkit leszállítani.
De szerintem ez is egyéni, hogy jobban működik-e múlt időben, vagy nem. És az is egyéni, hogy melyik igéknél működik.
Várjál, nem tudtam a fegyelmi tárgyalást megtartani, mert az igazgató elutazott. Igen. Az nem ugyanaz, mint hogy nem tudtuk a fegyelmi tárgyalást megtartani, mert az igazgató el volt utazva.
Igen.
Mert azért az első esetben az is lehetne, hogy az igazgató, amikor megsejtette, hogy itt valami nagyon kényes ügy közeledik, elutazott. Arra föl. Az el volt utazva, pedig lehírta azt a helyzetet. Erre a német nem képes erre a különbségre például, igen, tehát ez egy magyar különbség.
Így van, mert a németben ez a fajta szerkezet nem csak eredmény állapotra utalhat, hanem egyszerűen múlt idő.
Igen.
Ide tartozik egyébként Mihály Péternek az a megjegyzése, szintén hallgatóként tett hozzá, hogy őt azért is zavarja ez a bizonyos ragozott igével való helyettesítés, pontosan ez az eset, amit te most mondtál,
igen,
mert az arra utal, mintha egy most történt eseményre ről beszélne az illető. Az az ő példája, hogy amikor reggel hallja a rádióban, hogy az Eszter utcát lezárták, akkor ő fölkapja a fejét, hogy itt valami történt, valami új lezárás történt, annak ellenére, hogy ő pontosan tudta, hogy egy része le van zárva az utcának, de az, hogy őt ezt ragozott igével fejezték ki, ezt ő úgy értelmezi automatikusan, hogy ez most történt.
Valaki jött és lezárta.
Holott csak a rádió, a hírszerkesztője el akarta kerülni a Vaves szerkezetet, a bizonyos babona miatt.
Igen, igen, igen.
Holott, ha azt mondta volna, hogy az Eszter utca le van zárva, az felelt volna meg annak a valóságnak, hogy már jó ideje, és igen, ma reggel
igen,
is
igen,
fennáll
igen,
ez az állapot.
Mihálynak egyébként egy másik példája is érdekes, hogy múltidejű. Mert ő azt mondja, hogy az, hogy a macska fel van mászva a fára, ugye az azért a legfurcsább, mert ágens alapú intranzitív, ugye a macska mászik. Na most ő a múlt időben azt mondja, hogy mire a kutya észbe kapott, a macska föl volt mászva a fára.
Ezt ő mondta?
Nem, nem ő nem mondja, bocsánat. Ez a Zsadon Béla, elnézést kérek. Igen, elnézést. Zsadon Béla mondja, tehát, hogy az estére Pista nagyon ki volt fáradva, nem azonos azzal, hogy Pista estére nagyon kifáradt. Így van. Én tudom csak ajánlani, hogy mind a kettőt használjuk, és különböztessük meg, mert a lényeg az, hogy minél gazdagabb legyen a nyelv, a kifejező készségünk.
Így van. Egyébként mind a két verzió, tehát a ragozott ige használata, meg ez a szenvedőszerkezet használata is, ahogy említettük már, arra való, hogy a tárgyas ige esetében arra való, hogy ne kelljen az alanyt kitennünk, ugye? Tehát személytelen szerkezetet hoz létre.
A sír fel van tárva,
nem kell kivonnanunk, hogy ki volt, és ez az ő nagy, az egyik nagy praktikus haszna, a másik mellett, hogy az eredmény állapotra utal. Igen. De ez csak a tárgyas igéknél van így, mert amikor azt mondom, hogy be vagyok rekedve, akkor senkit nem hagytam el a mondatból, akkor ugye megjelöltem, hogy ki az alany, én vagyok. Igen. Tehát ott ilyesmi hatás nincsen, ott csak a befejezett esemény utáni állapot kiemelése a lényeg.
És megemlíteném még, hogy tényleg van komoly különbség, és érdekes erre. Most jöttem rá, hogy a múlt időben mennyire számít. Ahogy mentünk az úton, előttünk egy busz felborult. Az mennyire más, mint ahogy hogy mentünk az úton, előttünk egy busz fel volt borulva.
De bizonyán.
Hát ezt egyszerűen nem lehet egybemosni.
Nem is lehet helyettesíteni.
Ez súlyos hiba volna. Igen.
Jó, még megjegyzem egyébként, hogy egy francia anyanyelvű betelefonálónk is, vagy hallgatónk is volt, aki Pierre Valin, ez a neve, és azt mondja, hogy most csak összefoglalom, amit mond, nem olvasom fel, azt mondja, hogy a franciában még bonyolultabb a helyzet, mert ott, hogyha nem a passzív szerkezetet használja az ember, hanem a személytelen szerkezetet, tehát, hogy kifestették a szobát, azt nem úgy mondja, hogy la chambre est repeinte, így mondják passzívban, hanem egy aktív igét használ múlt időben, akkor azt mondják, hogy on a repeint la chambre, ami szó szerint azt jelenti, hogy nem tudom magyarul lefordítani,
az ember
kifestett, azt mondja, rossz
hát
a magyar.
Valaki, igen.
És ezzel az a baj, hogy ez nem csak úgy félreérthető, mint a magyar, hogy általános alany, illetve az ember általában, hanem még ráadásul a többes szám első személyű alanyt is a mai beszélt a franciában leggyakrabban így fejezik ki.
Tehát, hogy kifestettük a szobát.
Így van, tehát nous avons repeint, ezt sokkal ritkábban mondják a mai franciában, mint azt, hogy on.
Olyan határozói igenév, mint a magyar vave, olyan nincs a franciában.
Olyan nincs, és ez tényleg nagyon érdekes a magyarban, és erre most nem lesz időnk szerintem, hogy erről is beszéljünk, hogy hogy alakulhatott ez ki. Ugye ott hagytam Pistát sírva a szobában, ugye ez az a bizonyos határozó igenév, ami azt jelenti, hogy éppen sírt.
Igen. Hogyan viselkedett,
És egyáltalán nem valami végállapotra és befejezett dologra utal, és valahogy kialakult az, hogyha ezt befejezett igékkel használjuk, ott hagyták a sírt föltárva, akkor ha befejezett igével használjuk, akkor a végállapot vagy az utóállapotot jelöli, ugyanaz az alak, mint ami egyébként a folyamatos az állapot fennállását szokta jelenteni.
Jó, aztán innen jön az, hogy légy üdvözölve.
Így van.
Ugye, és akkor hát üdvözölve vagyok, és innen már a mai használatok jönnek.
Így van, és egyébként azzal aztán tényleg senkinek nincs baja, hogy amikor nem létige áll a vave mellett, hanem ott hagyták kipakolva, ott például már senkinek nem jut eszébe, hogy ezt kifogásolja, pedig pontosan ugyanez a funkciója.
Igen, kipakolva maradt az autós. Mint hogyha valaki úgy érezné csekély német tudásával, hogy a lenni ige használata az valahogy germanizmus, és ezt kell.
Vagy inkább talán az lehet, hogy úgy érzik a... Nem tudjuk kicsodák, mert ugye a nyelvművelő kézikönyv...
Ők nem.
Tehát a nyelvművelők se érzik így. A valaki ismeretlenek úgy érezték, egyébként már a Kosztolányinál is olvashatunk ilyet, tehát ez 100 évnél régebbi dolog. Úgy érezték, hogy a személytelenségnek ez a kifejezése az, ami idegen.
Tehát, nem az, hogy hogyan, hanem hogy egyáltalán így.
És nem is a létige, hanem ez, hogy így elkerülni az alanynak a kitételét, mert azt a magyaros módja az, hogy egyszer többes szám harmadik szemét használunk, kifestették a szobát. Csak hát az más is jelent, félreérthető
is. A magyar ember az böcsületesen megmondja, hogy ki volt az.
Hát akkor maradjunk ebben. A hírek után visszatérünk és folytatjuk. Jó estét kívánunk, folytatjuk a Szószátyár műsorát, a stúdióban Kálmán László és...
Nádasdi Ádám.
Hallgatói kérdésekkel folytatjuk, ahogy megígértük, és mivel egy leíró nyelvtannal foglalkoztunk a műsor első felében, főleg, talán most egy más, teljesen más jellegű kérdést olvasnék föl, és megkérném Nádasdi Ádámot, hogy válaszoljon
rá. Egy kis politikoszoció nyelvészet.
Így ír Virág Péter. Javasolom annak megvitatását, hogy a Brexit folyamatának lezárása után, amikor az Egyesült Királyság már nem lesz tagja az EU-nak, mi lesz az angol nyelv hivatalos nyelvként való használatával az EU-ban? Ugyanis nem marad olyan tagország, amelynek az angol a hivatalos nyelve. Ugyanakkor az EU apparátusában dolgozók leginkább használt közös nyelve az angol.
Ez valóban egy probléma, és sokakban felmerült, de hála Istennek ott van Málta. Málta tagja az EU-nak, és Máltában angol a hivatalos nyelv,
csak vagy legalábbis az angol is,
az egyik. Igen. Van ugye úgynevezett máltai nyelv, ami az arabnak távoli rokona. És a másik az ír köztársaság, ahol szintén az angol az egyik hivatalos nyelv, és mellette az ősi ír nyelv, amit már kevesen beszélnek, de ők nagy tisztelettel azt is számon tartják, minden törvény, minden hivatalos dolog két nyelven jelenik meg, angolul és írül. Tehát ez a két viszonylag marginális ország, már bocsánat, fogja biztosítani az angol nyelvnek, ennek a centrális és domináns nyelvnek a további legális használatát az EU-ban.
Mert a minden EU országnak minden hivatalos nyelve az egyben az EU-nak is hivatalos nyelve?
Azt hiszem, igen, elvileg. Aztán más kérdés, hogy lehet, hogy van egy szűkebb nyelvcsoport, amire mindent le kell fordítani, de az is lehet, hogy mindent mindenre le kell fordítani. Luxemburgban én jártam egy hatalmas épületben, szorgos hangyák módjára, mindenről, mindenre mindent lefordítanak.
Igen, de ha egy országnak több hivatalos nyelve van, mint például éppen Luxemburg, ugye, ahol a Letzeburg is...
Az is valóan az? Hát talán a helyi, nyelv. Ugye a németnek a helyi változata, vagy a hollandnak akár. Nem tudom.
Hogyha egy országnak több hivatalos nyelve van, akkor vajon, mert ugye Írország is, Málta is, ha jól tudom, olyan, aminek két hivatalos nyelve
igen, igazad van. Azt hiszem, igen.
Jó.
Hát ennyit tudunk erről mondani, úgyhogy egyelőre nyugodt. Ülhetünk a babérainkon.
Nyugodtak lehetünk efelől. Jó, hát nézzük a következő kérdést. Ezt Jobbágy Tibor tette föl, Jobbágy Tibor nevű hallgatónk. Ez igen érdekes kérdés, megint csak egy kicsit leíró nyelvtani, vagy talán egészen leíró nyelvtani kérdés, de megint egy kicsit homályosak a kategóriák ebben az ügyben.
Mit ír?
Azt mondja, a Bokor és a Galagonya utca sarkán, hallja a Klubrádióban, nem véletlen, most is ott ülünk a Bokor és a Galagonya utca sarkán.
Nagyon helyes, igen, igen.
Egy
igen.
Saját programot reklámozó hirdetés szövegében, máskor egy közlekedési helyzetről szólva hallja ezt az alsó rakpart Margit és a Lánchíd közötti szakaszán. Nem tetszik neki, kérdezi, jók-e ezek így, ő fölkapja rá a fejét, megmondom őszintén, én először nem is értettem, hogy miért.
Elismétlem, hogy mit kifogásol, a Bokor és a Galagonya utca. Ahelyett, hogy a Bokor utca és a Galagonya utca, illetve a Margit és a Lánchíd. Ahelyett, hogy a Margit híd és a Lánchíd. Hogy hívják az ilyen jelenséget? Hát koordinációs redukció, ugye?
Igen, igen.
Tehát amikor éssel van két dolog összekötve, koordinálva, és akkor az megismétlendő elemet elhagyjuk igen, az egyikből.
Igen,
ugye?
De persze csak akkor, ha olyat rendelünk egymás mellé, amiben van egy közös rész. Ugye ez akkor merül fel. Mind a kettő utca, a Bokor utca, a Galagonya utca, és a közös részt akkor nem ismételjük meg, hanem az egyikből...
Igen, mint amikor a matekból törteket összevonunk. Ha a nevező ugyanaz, akkor ugye közös
igen, mondjuk nem ennyire egyszerű a dolog, mert ez
na nézzük meg, várjál, mit ír még Jobbágy Tibor?
Várjál, én még ott akadtam el, hogy nem értettem, hogy mi a jelenség lényege, mert én azt hittem, hogy először, hogy a névelővel van problémája. A Bokor és a Galagonya utca sarkán, és én azt hittem, hogy ő neki úgy hangozna jobban, hogy a Bokor és Galagonya utca sarkán, hogy ő a névelő használatot. Nekem a Margit és a Lánchíd között, nekem jobb az, hogy a Margit és Lánchíd fene tudja.
De nem erről van szó. Igen. Úgyhogy erről most nem beszélünk.
Erről most nem beszélünk. Amiről egyébként még be akartam jegyezni azt, hogy ez a jelenség azért nem ennyire egyszerű, hiszen ha így ránézzünk erre, hogy a Bokor és a Galagonya utca sarkán, akkor nem biztos, hogy itt az történt, hogy a Bokor utca végéről lehagytuk az utcát, tehát hogy az egyiket megcsonkítottuk. A hallgatónk ugyanis ezt írja, hogy itt az egyik tagot csonkítjuk ilyenkor, hanem azt is mondhatjuk, hogy a Bokor és Galagonyát rendeltük egymás mellé, és utána tettük azt, hogy utca. Ez nem látszik rajta, amikor felolvassuk, vagy kimondjuk, de mind a két felfogás tulajdonképpen igaz lehet.
Hogy folytatja?
Azt mondja, amit persze tényleg nem mondanak, amikor mondjuk Kis Zoltánt és Nagy Zoltánt bemutatják, akkor ezt nem így teszik, bemutatom önöknek Kis és Nagy Zoltánt. Vagy Kis és Nagy Zoltán urat, vagy még, ami még rosszabb, urakat.
Azt nem tudom, miért rosszabb, de erről se beszélünk most.
Nem beszélünk?
Nem beszélünk.
Az urakról nem beszélünk. Arról beszélünk, hogy ő azt mondja, hogy ezt aztán tényleg nem mondják.
Hát ez valóban tiszteletlenség lenne, ugye? Hogyha véletlenül mindkét vendégünket Zoltánnak hívják, azt mondani, hogy itt a színpadon áll mellettem Kis és Nagy Zoltán.
Igen, na most a hallgatónk azt figyelte meg, hogy noha ő neki nem hangzik olyan nagyon jó lesz, hogy a Bokor és a Galagonya utca sarkán, de hallja. Tehát az emberek mondják. Ugye nekünk, hogyha ezt tényleg rendszeresen mondják, nekünk kötelességünk azt mondani, hogy akkor ez magyarul van. És
de helyet. Én is mondanám, ne haragudj.
És ráadásul én is mondanám.
Az van magyar,
de
amit
ő
én
érez
mondom.
Egy különbséget mégis a között, ami neki nem tetszik, de sokan használják, és a között, amit igazán nem hallani. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az emberek ezek szerint legalább háromféle dolog között tesznek különbséget, amit soha nem is tudnának elképzelni.
Igen. Akkor zongorázzunk, abban az értelemben, hogy keressünk hasonló adatokat. A Bokor és Galagonya utca, azt mondanám, hogy a Seychelles és Orkney szigetek között. Az a különbség, hogy? Satöbbi,
nekem
satöbbi.
Teljesen jól hangzik. Ugye? Ugyanúgy, ahogy a Bokor és a Galagonya utca.
Az Arál és a Bajkál tó egyaránt a kizáradás szélén áll. Ez nem igaz, de mindegy. Igen. Ugye? Vagyis földrajzi nevekről van szó, melyeknek második tagja köznév, utca, szigetek, tó, és úgy tűnik nekünk, kettőnknek legalábbis, hogy ez gond nélkül egyszerűsíthető. Ugye?
És mi a különbség a Kis és Nagy Zoltán úr esetében? Hát az a nagy különbség, hogy ott a közös elem az nem köznév.
Hanem
hát az eddigi példákban a közös tag az utca volt, a tenger volt, a tó volt, szigetek. Itt pedig az, hogy Zoltán. Tehát úgy tűnik, hogy az, ami a hallgató számára is elképzelhetetlen, és nem is hallja általában másoktól,
és nem mondanám,
az abban különbözik a többitől, hogy az a bizonyos közös tag, amit csak egyszer mondunk ki, az maga is tulajdonnév. Miért okozhat ez konfliktust, vagy miért okozhat ez rossz szerkezetet? Én szerintem te kimondtad a kulcsszót. Azt mondtad, amikor bemutatjuk Kis Zoltánt és Nagy Zoltánt, akiket véletlenül mind a kettőjüket Zoltánnak hívják, akkor nem mondhatjuk azt, hogy Kis és Nagy Zoltán, vagy nem szoktuk mondani.
Igen.
A véletlenül, ez az érdekes.
Igen.
Tudnék, a név az egy olyan szinte véletlen dolog, hogy valaki milyen nevet
Igen.
kap. A köznévvel szemben, ugye, amit szigetnek hívnak, annak bizony vannak valóságbeli követelményei.
Igen. Ez igaz.
Míg
ez
a
igaz.
Zoltánok között olyan nagyon sok hasonlóság, igen. azon kívül, hogy Zoltánnak hívják ők.
Igen, igen.
Meg mondjuk férfiak szoktak lenni általában.
Igen, igen. Igazad van. Ugyanis nézzük csak meg a fordítottját. Tehát azt mondom, hogy a zeneiskola évvégi ünnepéjén egy kis duettet előad Szabó Margit és Katalin.
Nagyon szép. Ezt lehet mondani, ezt, persze.
De miért lehet ezt mondani?
Hát de mikor lehet ezt
csak
mondani?
Csak a testvérek.
Így van, tehát az a véletlenség.
Mert nem véletlen.
Őket nem véletlenül Igen. hívják mind a kettőket Szabónak. Hogyha mert lenne hogyha véletlen... egyébként két független Szabó,
akkor ezt nem szabad
akkor
csinálni.
Nem mondanánk.
Akkor nem szabad csinálni, igazad van. Tehát ha én azt hallom, hogy Szabó Margit és Katalin előadták, akkor ők testvérek, ugye? Még házaspárnál is el tudom képzelni. Tehát Szabó Béla és Margit által végzett kutatás.
Hát úgy se véletlen a
igen,
név
úgy van, úgy, jó, igen, igen, csak ezt akarom mondani. Na most, igen, vagyis hát a vezeték név esetében lehet, hogy nem véletlen, mert családi kapcsolat van. Testvérek, házastársak. A keresztnévnél azonban valóban ilyen nem fordulhat elő. Egy kicsit azon gondolkozom, hogy mi van akkor, hogy azt mondom, hogy ne, várjál csak, hogy Xavéri és Assisi Ferenc. Nem tudom én, hát munkáit olvastuk, ugye? Két szent van, Xavéri Ferenc és Assisi Ferenc. Két szent. Ezt lehet mondani, Laci?
Nem tudom megmondani. Itt már az elején mondtam, hogy itt a határok valószínűleg nem lesznek élesek. Igen. Mi itt kimondtuk, hogy két különböző szerkezetről van szó, hogy köznévi az utótag vagy nem, de én érzem, hogy lesznek átmeneti esetek.
Nem tudom. Igen. Ráadásul ugye, ha külföldiekről van szó, akkor ugyanúgy érvényes ez a családi kapcsolat. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Elisabeth und Margarete Weiss zongorázott, akkor két nővérről van szó. Ugye ezt csak akkor lehet csinálni.
Hát nem tudok németről, tehát így nem tudom, hogy a németek hogy használják, de valahogy az az érzése az embernek, hogy ez minden nyelvben. Valószínűleg így lesz, nem tudjuk, hogy miért. Tehát talán azért, mert a köznév meg a tulajdonnév minden nyelvben hasonlóan különbözik egymástól.
Vagyis akkor azt állapítottuk meg, és köszönjük Jobbágy Tibor észrevételét, de nincs igaza, vagyis hát csak megsúrolta a problémát.
Hát abban nincs igaza, hogy ő azt mondja, hogy a példák között szerinte nincs lényegi különbség, igen, hiszen mindháromban két tulajdonnév közül az egyiket csonkítjuk, a másikat nem. Igen. Erre nincs mondtam, igaza, hogy más nem is biztos, hogy csonkítjuk, de, igen, de abban nincs igaza, hogy nincs különbség a példák között, mert az nagy különbség. Igen. Hogy egy köznévi utótag, ami mind a kettőre, a Bokor is egy utca, meg a Galamonya is egy utcanév.
Magyarán mondva, az önkényesen adott nevet nem szabad redukálni, Kis Zoltán, Nagy Zoltán.
Igen.
De amikor van alapja, akár azért, mert mind a kettő tó, sziget, igen, és utca, igen, akkor lehet, illetve azért, mert mindketten ugyanabból a családból származnak, a Szabó nővérek, vagy a Szabó házaspár.
Így van. Még azt lenne érdekes megnézni persze, hogy itt az összes példánk az tulajdonképpen szószerkezet volt, úgy hívják a nyelvészek ezt, több szavas szerkezet van, de ezt a fajta kiemelést a mellérendelésnél, ezt összetett szavaknál is meg lehet tenni nagyon gyakran.
Igen.
És hogy ott vajon hasonlók-e a feltételek? Hát igen, szerintem nagyon sok összetett szónál. Egyébként a Margit híd meg a Lánc híd is ugye már tulajdonképpen, igen, összetett szószerűség.
Aha. Aha, na várjál, csak azt mondom, hogy ár- és bérpolitikája?
Így van. Igen, hát az árpolitika és a bérpolitika, ezek kétségkívül összetett szavak. És mivel a politika mind a kettőben előfordul, ki lehet emelni, és lehet azt mondani, hogy ár- és bérpolitika. De megkockáztatom, hogy nem minden összetett szó lesz ilyen.
Várjál, még egy párat mondjunk, ami biztos jó. Szív- és érsebészeti klinika.
Így van.
Ugye? Gyermek és felnőtt oktatási tankönyvek. Ugye? Ez mind jó.
Ez mind jó, igen, és valószínűleg azért jók, amiért az eddigi példáink is, amik jók voltak, mert az oktatás, a politika, az közös utótag, az ugyanolyan jelentésben, ugyanolyan szerepben, igen, áll a két, igen, tagban.
Igen. De mi van azzal, hogy az áru vas és közúton való szállítása? Ez nem jó. Ez vagyis nem. Hát ilyet nem mond senki, pedig ugye, logikus.
Igen,
volna.
Tehát mondtam, hogy valószínűleg lesznek itt is olyanok, amik nem működnek. Miért?
Mert a vasút az már nem út.
Az már nem út. Ugye, ott nem út. A két összetett szónak ugyanazonos az utótagja, a vasútnak, meg, igen, a közútnak, de valahogy nem ugyanaz a funkciójuk, igen, mert az egyik az tényleg út, a közút az valóban, igen, út.
Igen.
A vasútnál pedig, hát...
Azt szoktuk mondani, elhomályosult összetétel. Ugye, hát, hogy
ha egyáltalán.
Valamikor azért találták ki ezt az út, hogy vas út, mert hát vasból volt, és útja volt
vagy
neki.
Vagy egyszerűen az Eisenbahnt lefordították.
Hát jó, de az vaspálya lett volna az Eisenbahn, ha, és szerintem a Chemin de Fer inkább, nem?
Aha, az is lehet.
Az jobban ide illik, nem? Mert a vaspálya volt az Eisenbahn.
Tehát a német Eisenbahn, ugye, az szó szerint vaspálya, ugye, igen, a Bahnhof is ugye pályaudvar, igen, és nem, igen, nem útudvar.
Vaspálya az volt sokáig.
Viszont franciául, amit mondtál, Chemin de Fer, ez a vasútnak a francia neve, a szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy vas út.
Igen. Igen. Na most mi van azzal, hogy ár- és belvízvédelem? Nekem az nagyon furcsa, hallottam a rádióban, mert nekem az árvíz is már tulajdonképpen, mint a vasút, lelkemben úgy érzem, és ez egy nagyon, hogy meg explicit tudományos kategória, a lélek, tehát lelkemben úgy érzem, hogy az árvízet se lehet már szétbontani, hogy ár- és belvízvédelem. Te mit érzel?
Én ezt kevésbé érzem. egyrészt nincs határozott véleményem róla, nem érzem nagyon karakteresen, hogy jó vagy rossz lenne, de nem érzem annyira rossznak, mint ahogy te itt, amilyen arcot vágsz, és a hallgatók ezt nem látják. De nem is csodálkozom, hogy ebben egyéni különbségek vannak, szerintem ezt is várjuk. Többek közt ezért nem szeretjük az olyan határozott kijelentéseket, hogy valami így van jól, vagy úgy helyes, mert nagyon sok mindenben vannak egyéni különbségek. Ebben például én nem tudok állást foglalni.
Ez egy általános stratégia persze a tudományban, hogy attól azért még fölállítjuk a kategóriákat, hogy utána azt mondhassuk, hogy mennyi átmeneti eset van, amely a kategóriák határán.
Igen, de én itt még a kategóriák határát se érzem, mert amikor azt mondjuk, hogy az utótag az hasonló jelentésben vagy funkcióban szerepel, és ezért lehet kiemelni, nekem már ez is egy homályos megfogalmazás. Értem, hogy a vasút az valamilyen értelemben nem út, de már a belvízben és az árvízben, hát azért mégiscsak ugyanaz a víz van.
Azok vizek.
De hát nem tudom, ezek már elhomályosak.
Mi van a miniszterelnökkel és a bankelnökkel?
Érdekes, igen.
A miniszter és a bankelnök találkozik.
Nem, teljesen rossz.
Ugye, hogy teljesen rossz?
Igen, hát azt érezzük, hogy a miniszterelnök az valahogy
nem
úgy. Mert
ott nem egy elnök, ugyanak csak az egy hivatal,
aminek ez a
neve.
Igen, de nem tudom, hogy ez nem egy úgynevezett post-hoc magyarázat. Nem tetszik nekünk ez a mellérendelés, és akkor így kitaláljuk, hogy azért, mert a miniszterelnök nem igazi elnök. Nem biztos, hogy ez valami nagyon pontosan meghatározható kategória.
Jó, de most az összetett szavakról beszéltünk, ahol valóban határesetek vannak, és az elhomályosultságtól függ, ugye? Tehát nem mondhatom azt, hogy szek és parlagfű allergiában szenved, hogyha szekfű és parlagfű allergiában szenved, ugye? És fok és vöröshagyma, azt sem mondom.
Ki tudja, lehet, hogy van, aki mondja, nekem elég furcsa hangzik.
Igen. Jó, tehát az összetett szavakat sokkal nehezebb így koordinálva redukálni. A szó szerkezeteket azonban mindig lehet, kivéve azt a fontos kivételt, amikor önkényes névadás eredménye.
Így van.
Kis és Nagy Zoltán, az nem jó.
Mert hogy csak véletlenül osztoznak abban, hogy Zoltánnak hívják őket, de ez nem egy olyan tulajdonság, ami hát valami lényegi hasonlóságot fejez neki közöttük. Szerintem térjünk rá az utolsó kérdésre, hogy legyen rá idő.
Igen.
Ezt Oblát Gábor fogalmazta meg.
Igen. Mit mond?
Ez sokakat érdekelhet most, és aktualitása is van, és lehet, hogy sokan egyetértenek Oblát Gáborral ebben. Azt mondja, mindenütt hallom, olvasom, hogy milyen jó lesz, illetve milyen sokba kerül, stb. A vizes VB. Kérdésem, mitől lett vizes a vízi? Nem azt kérdezem, hogy helyes-e a szóhasználat, már kellően meg vagyok félemlítve. Úristen, hát mi megfélemlítünk valakit.
Hát ezt nem tudom.
Senkit nem akarom.
Mi mindenkit a keblünkre ölelünk.
Ő azt mondja, már kellően meg vagyok félemlítve, tudom, nincs helytelen szóhasználat, hanem azt, hogy honnan jöhet. Nekem vízi VB, a vízilabda, vízisport, stb. Analógiájára stimmelne, és az úszó VB is jó lenne, a vízesről viszont két dolog jut eszembe. Egy, elerett az eső, és a sportolók vizesek lettek, eláztak.
Hát ez nekem egyáltalán nem jut eszembe, azért ez nagyon erőltetettnek érzem. Ugye a vizes VB-jéről neki az jut eszébe, hogy ott
igen,
állnak.
Mert azt úgy mondanánk, hogy vizesek VB-je, hát vagy vizes
igen,
sportolók
igen,
VB-je.
Igen.
Második lehetőség, kellemetlen kérdéseket tettek fel a VB illetékesének, aki teljesen vizes lett, megizzadt. Hát szerintem viccel.
Jó,
igazából.
Igen.
De a kérdést akkor is értem, kérdezi, miért és honnan jön a vizes a vízi helyére.
Igen.
Egyébként nem tudom, hogy hívták-e valaha vízinek. És még azt is kérdezi, hogy csak az ő fülét bántja-e az állandó vizesezés. Nem kizárt, hogy a vizes VB projekt irdatlan túlköltekezése miatti ellenszenemet vetítem ki a szóhasználatra. Hát ezt a megjegyzést.
Ez nagyon fontos, mert hát nagyon sokszor nyelvi jelenségeket azzal kötünk össze, hogy kik használják, és azért válnak számunkra rokonszenvesé vagy ellenszenvesé, mert azoknak a szájából halljuk, akiket szeretünk vagy nem szeretünk.
Hát igen, de ma már mindenki vizes VB-nek hívja ezt.
Igen. Na miért?
Én nem tudom, hogy egyáltalán régebben úgy hívták-e, hogy vízi VB. Tehát, hogy volt-e, meg valami őszintén ennek nem néztem utána, és nem is tudom pontosan, hol lehetne ezt megtalálni.
Igen.
Én nem érzem annyira furcsának ezt a vizes VB-t, és megmondom,
én egyáltalán nem érzem furcsának.
Mert ő a vízi, azt mondja a vízilabda, ugye Oblát Gábor azt mondja, a vízilabda, a vízisport, stb. Analógiájára ő ezt jónak találná.
Igen.
De az az igazság, hogy vannak más analógiák is. Például a vízinek azért olyasmiket szoktunk nevezni, ami tényleg az egész a vízen történik.
Igen, igen. Igen.
És igaz, igen. Hogy a maguk, maga a sportolás persze ezekben a sportágakban tényleg a vízen történik,
igen.
Ezért hívják őket vízisportnak, de a VB nem a vízen van.
Igen, igen, így van, mert hiszen van vízi színpad, az rendben van, mert az a vízen van, ugye?
Igen, igen.
Vízi szörny, mert az a vízben él.
Hát vagy Ázsiában van egy csomó helyen ilyen vízi piac, ahol a bárkák úsznak a vízen.
Igazad van. Igazad
van vízi vendéglő esetleg.
Igen, igen, igen. Vagyis, hogy nem, a vízi az tényleg, az túl konkrétan és fizikailag azt jelenti, hogy a vízben, míg a vízes az ugye, hogy a vízzel kapcsolatos, a vízzel
igen,
összefüggő.
Igen, most én úgy érzem, hogy Oblát Gábor, amikor azt mondja, hogy neki a vízes az hülyén hangzik, akkor ő arra gondol, hogy ami tényleg hogy át van ázva. De a vízest használjuk más környezetben is, tehát nem indokolatlan azt mondani, hogy a vízes VB.
Hát délután 4-re jönnek a vízesek.
Egyrészt a vízesek, egyrészt abban, igen.
Igen.
Másrészt egyáltalán ezt az esképzőst a valamivel kapcsolatosra rendszeresen használjuk a magyarban. Tehát nem annyira furcsa ez, hogyha jégsport, ha lenne ilyen, hogy a jégsportok VB-je, ahol a jéghokin kívül még ez, amikor löködik a jégen, nem tudom, ilyesmi,
jó.
Azt is jeges VB-nek hívnánk
jeges
szerintem.
Igen.
Na most igen. Ugyanakkor értem én az ő ellenérzését, mert ez egy újfajta használat, legalábbis a nagy közönség nem szokta meg ezt a használatot, hogy vízesnek hívjuk ezeket a sportokat, uh-huh. Tényleg vízi sportoknak szoktuk
igen,
hívni.
Igen. Hát nem is mondja senki, hogy a vizes sportok.
Nem bizony.
Csak a VB-re mondjuk.
Egyelőre még nem mondják, igen. Igen. Lehet, hogy a vizes VB után el fog terjedni. De ennek alapján én javasolnék teljesen feleslegesen, hiszen nem vagyok abban a helyzetben, hogy ilyeneket javasolhatnék, de jó lenne szerintem mindenkinek az az elnevezés, hogy vízisport VB, ugye? Mert a vízisport az egy létező szó, összetétel, vagy szószerkezet.
Minek nyújtani, mikor úgyis egyértelmű. Hát,
de szerintem azzal aztán végképp senkinek nem lenne azzal problémája, hogyha vízisport VB.
Jó, azért egyébként a védelmére mondom, a vízesnek egy sportegyesületben mondhatjuk azt, hogy nálunk hát a focisták nem nagyon jók, de a vízesek kiválóak. Szerintem ez is benne van ebbe.
Igen, csak ne felejtsük el, hogy ez szerintem is teljesen magyaros, és akár használnám is, de ugyanakkor tudom a korábbi tapasztalatomból, hogy sok beszélőnek bántja az esképzőnek ez az új, nagyon gyakori, produktív, ugye termékeny használat, az nagyon sokakat bánt. Tehát van, akinek már a mentős is sok.
Uh-huh.
Ugye? Tehát a mentő, kívjuk a mentőket, és akkor kiszállnak a mentőből a mentősök.
Így van.
A lehetőleg természetesebbnek érzem.
Igen.
De tudom,
igen.
Hogy egyeseket bánt ez, mert akik akik a mentő autóból kiszállnak, azok a mentők,
azok
hiszen
a mentők.
Ők mentenek.
Fölött eljárt az idő.
Az a probléma, hogy a mentőnek most már csak az autót nevezik az emberek.
Igen. Igen.
És akik
igen.
Kiszállnak belőle, azokat mentősöknek. Szóval van az esnek ezzel a rettentően elterjedt használatával szemben egy ellenérzés
igen.
Az emberekben, és a vízes vévőben is talán ezt érzik, nem tudom.
Hát pedig nekem jó. Igen.
Egyébként például az nekem is furcsa, még egy pár éve hallottam először, hogy a könyvesek, a könyves szakma. Nekem is először furcsa volt, mert ugye ez a könyvkiadókat, könyvterjesztőket
igen.
Jelenti együtt.
Igen.
A filmesek ugye az nagyon régi
igen.
És bevett kifejezés,
igen.
A könyvesek az szerintem új,
igen.
És amikor először hallottam, bizony nekem is furcsa volt, de hát meg kell szokni az új igen. Kifejezéseket, igen. Az nincs más megoldás. Jó, hát megköszönjük hallgatóinknak a figyelmüket, remélem jövő héten is velünk tartanak. Elbúcsúzik a Szószátyár két műsorvezetője.
Nádasdi Ádám.
És Kálmán László. Viszont hallásra.